Nem vagyok különösebb képen hozzá szokva a mikrofonhoz, de mindenképpen most úgy látom a távolság bennünket most arra késztet, hogy mikrofonba beszéljünk, és köszönöm a visszajelzéseket az arcokon. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Új Reménység gyülekezet jelenlévő testvéreit, ahogy hallhattuk Sándornak a köszöntésében, hogy hát úgy köszöntött bennünket, hogy ennek a csendes hétnek és ilyen értelemben a jelenlévő közösségének a részét, részeként tekintenétek ránk, és ha szabad indítványoznom, hiszen kérdésekre, beszélgetésekre is készülünk, számítunk. Életkorilag úgy hiszük, hogy talán mi vagyunk itt a legidősebbek, bár nekem ez furcsa elmondani, mert noha a test romlik egyre jobban, belül mégsem így élem meg, és sokszor nagyon kis gyermeknek, vagy éppen kisfiúnak érzem magam. Lehet, hogy ebbe az előadásban is valami ebből majd fog tükröződni. Én nem vagyok magam, és magamnak, és magamban. Nekem van egy feleségem. Úgy hívják, hogy Judit. És megkérlek, hogy akkor te is csatlakozz egy pillanatra hozzám. Mert hogy az Isten, amióta mi egy meglehetősen konzervatív gyülekezetből jövünk, nekünk egy kicsit szokatlan több minden, őszinték legyünk, Isten arra tanít bennünket. A dicsőítés az nálunk nagyon visszafogott, és emlékszem arra az időre, amikor 33 évvel ezelőtt először léptük be a református gyülekezet kapuját, ott a pasaréti gyülekezetnél, akkor az első köszöntés az úgy hangzott, hogy miért jöttél. 33 évvel ezelőtt a rendszerváltás volt. 43 éves voltam jó magam, Judit 42, és a mai naphoz mindenképpen hozzátartozik a bemutatkozáshoz, hogy mind a ketten pszichológusok vagyunk, képzettségünket illetően. Úgy házasodtunk, hogy a tudomány, a pszichológia nagyon sokat fog segíteni, hogy szemben a szüleink életével valami hát boldogabb, örömtelibb, vidámabb, derűsebb, bizakodóbb, reményekkel teli életet élhetünk. És hát akik talán éltek, vagy csak később születtetek, nem árt, ha tudjátok, hogy a 20. század, ugye a tudománynak a évszázada, ez az emberi tudományt is, az ember önmaga vizsgálatának a tudományát is olyan reménységként kínálta, ne felejtsük, 20. század a gyermek évszázada volt, Pálhegyi Ferenc, talán ismerős a neve, többször is idézte ezt a gondolatot, annyi gyermeket a 20. században azelőtt soha nem öltek meg, mint a 20. században. Ebben az eseményben nyilvánvalóan a tudománynak is óriási szerepe volt. És hogy lehet egy életet, bálványokról hallottunk, Jákob mindig nagyon mélyen érintett. És ma reggel az Isten azt mondta nekem, hogy ne rejtőzködj. Vállald föl őszintén azt, aki vagy. Azért jöttünk, hogy erről valamit, bizonyságot tegyünk. Ez azt is jelenti, hogy itt vannak a rekvizitumok, amik mint tanárnak is sok segítséget nyújtanak, a számítógép, programok, előadástervezet, és így tovább. De annál fontosabb két dolog, tulajdonképpen két élet. Az egyik itt van, a másik pedig mellettem van. És akkor kérném, hogy
hát
Judit,
te
is.
Ez a kettő nagyon-nagyon távol állt. Ez a két dolog, amikor mi találkoztunk, és aztán egymásra találtunk. És valóban, hát én úgy gondoltam, hogy hát ebben a derék pszichológus fiatal emberrel mi másféle életet fogunk élni, mint amilyen nekünk nem tetszett. És hát ugye azt mondják, hogy ha a rohadt alma kerül a jó alma közé, akkor a jó alma is megromlik. Hát a Sándort én úgy láttam, hogy ő egy olyan tiszta és rendes fiatal ember. Én nekem viszont már azért a múltamban voltak dolgok, elváltam már egész fiatalon, és hát ehhez hozzá kellett egy házasság is, hogy el tudjak válni. De minden esetre úgy gondoltam, hogy nekem már minden mindegy, de ő milyen tiszta és rendes, és akkor majd mi milyen szépen fogunk élni és gyerekeket nevelni, és hát természetesen másokat segíteni. Ez nagyon erős motiváció volt, de aztán nem úgy sikerült, ahogy az alma hasonlattal mondtam. Ez egyre lejjebb ment, és ugyan pszichológusok eléggé, hogy mondjam, a szakmában úgy beilleszkedőek és elismertek voltunk, de hát ez a családi életünkben egyáltalán nem tükröződött. Még nem egy barátnőnk a konyhába mondta nekünk, hogy Jézus él. Hát néztünk, hogy most mi van, de érdekes volt, római katolikus fiatalasszony volt, akinek az életében egy ilyen nagy életgyónás után óriási változást láttunk. És hát engem nagyon megindított, hogy megtisztult, és hogy milyen jó lenne ezt a tiszta életet élni. De hát őt úgy nevelték, minket nem úgy neveltek, minket megkereszteltek reformátusnak, az igaz, mind a kettőnket csecsemőként, de aztán a nevelésünkbe ez az egész dolog nagyon-nagyon háttérbe szorult, és hát így csúsztunk lefelé, amíg ez a barátnőnk azt nem mondta, hogy hát nektek a szakmátok nem segít, hanem gyertek el ide, és megszervezte valaki egy evangelizációs alkalom első estéjén, ott várt bennünket. És Sándor telefonált nekem a munkahelyemre, mert éppen dolgoztam, délutános ilyen nevelési tanácsadóba rendeltem, és akkor, hogy most jöjjek el, és elmegyünk valahová. De olyan határozottan mondta, hogy én csak néztem, hogy mi ez? Mi van? És akkor mondta, hogy most döntsd el, mi a fontosabb, a családod vagy a munkád? És ez teljesen szíven ütött, ez a kérdés. Annyira pontosan megfogalmazta, hogy itt mi a gyökere ennek az egésznek, ahogy mi vagyunk, hogy hát akkor a családom vagy a munkám? És akkor átmentem a főnökhöz, nem kéreckedtem, nem. Mondtam neki, nekem most el kell menni. Ő nézett, mert nem volt szokás ott a munkahelyen ilyet csinálni. Mondta, jó. És akkor mentünk el Pasarétre, az evangelizációra, ahol aztán Sándornak a nagy szakállára peregtek a könnyei, de nekem is, csak szakáll nélkül.
Azt hiszem, hogy itt a pillanat, hogy Sándor testvér bevezetőire, gondolataira visszatérünk, visszagondolunk, hogy hol is van az Isten temploma. És hogyha az Isten fia ugye azt találja mondani a tanítványain, az apostolokon keresztül, hogy ti vagytok, a ti testetek, mert hogy a Szentlélek temploma, akkor azt hiszem, hogy itt a pillanat, hogy mi is adjunk ezért hálát, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk, csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt a kérdést, hogy miért jöttél. Köszönjük, Urunk, hogy Te ezt mindannyiunknak mindig, újra és újra, minden nap fölteszed. Hiszen mindaz, amiről tanítottál, amiért az életedet adtad, a véredet ontottad, megtisztított azoktól a bálványoktól, emberi gondolatoktól, törekvésektől, ambícióktól, amelyek egy életre elválasztottak Te tőled mindannyiunkat. Hálás szívvel emlékeztünk most, Urunk, a Te csodatettedet, hogy ott álltunk a templom kis kapujába, esett az eső, egymásra néztünk, és kérdeztünk, most mi lesz? Áldunk és magasztalunk, hogy Te új életet adtál, a lelkedet adtad belénk, és köszönjük, hogy 33 éven keresztül megőriztél, megáldottál bennünket, szolgálatba állítottál, házaspárok életében használtál, vagy egyének életében, és köszönjük, hogy ide is elsegítettél, és tudhatjuk, hogy Te hívtál. De azt, hogy mi van a mi szívünkbe, Urunk, és miért jöttünk, azt igazán Te tudod. Arra vágyunk, Urunk, hiszen látod a szorongást, a félelmeinket, hogy vajon mi van? Vajon mi van a mi szívünkbe? És valóban merünk-e szembenézni azzal? Hiszen pihenés, felüdülés, kikapcsolódás, a környezet, minden vinne bennünket a megszokott pályán, a gondolatokban és cselekvésekben, és utána kereshetnénk, hogy hol a szeretet. Urunk, mert elveszett ebből a világból. Urunk, olyan jó visszaemlékezni akkor, hogy fogadtál bennünket az a gyülekezet, és most is, Urunk, ahogy ennek a emlékeként ma itt élő valóságban is tapasztalhatjuk. De kérünk, Urunk, hogy ne hagyj bennünket abba az állapotba, amiben ide jöttünk. Kérünk, hogy a Te igéd tisztogasson, tanítson, ébresszen föl, és egyenesítsen ki a mi útjainkat, a mi terveinket, a jövőképünket, és egyáltalán rólad való gondolkodást. Köszönjük, Urunk, hogy az embert egy férfiből és egy nőből teremtetted, és talán arról is akarsz ma is beszélni már, hogy hogyan adtad a lehetőséget, hogy ők szerethessék egymást. Kérlek, Uram, hogy a Te lelked vezessen ennek a gondolatnak a mentén, hogyan is láthatjuk itt jelenlévők mindannyian, hogy hogyan kezdődött az élet ezen a földön, mi mindent adtál, és miért volt szükség arra, hogy Te a fiadat, önmagadat add miértünk. Hallgass meg a mi fohászunkat, Urunk, és szentelj meg, áldj meg bennünket, ahogy az énekben is énekeltük. Te szent vagy, meg tudsz bennünket áldani olyan szeretettel, amit az emberi szív nem is ismert. Kérünk, hogy könyörülj mi rajtunk bűnös embereken. Amen.
Amen.
Imádkozhatsz.
Drága Úr Jézus, nagyon köszönjük, hogy mi most itt lehetünk, köszönjük azt a befogadó gyülekezetet. Köszönjük neked, hogy Te így befogadtál bennünket, nem a mi bűneinkre néztél, nem az én életemre néztél, hanem arra, hogy Te meg tudsz tisztítani minden bűntől bennünket. Köszönöm neked azt, hogy Te megmutattad, hogy rossz úton járok, hogy gyakran eltévedek, de köszönöm, hogy Te vissza és vissza terelgetsz, és neked fontos minden bárányod. Köszönöm neked, hogy most így együtt állhatunk itt, és köszönöm az eltelt éveket, amit veled jártunk, és kérünk, hogy veled maradjunk, és maradj Te is velünk. Amen.
Amen. No, hát Picit cseréljünk helyet, de ne menj el. Igazából sok mindennel folytathatnánk, vagy éppen kezdhetnék el ezt a ma esti és az egész hétnek a programját. Amikor én olvastam a meghirdetett programokat, amikor először jutott ez el hozzám, akkor olyan fogalmakat találtam a fölkérésben, most hadd mondjam rögtön az elején, hogy hatékonyság. Aztán további fogalmak szerepelnek, nem tudom, jelenlévők is megnéztétek-e már ennek a ma estének a pontos tematikáját. Lehet, hogy lesz róla szó, szerintem fog az Úr ezzel kapcsolatban mondani dolgokat, de ha megengeditek, akkor azért oda térnék, hogy valahogy úgy kéne most ránk néznétek, hogy mi itt voltunk pszichológusok, és bizonyos értelemben vagyunk is még, de igazából nem azok vagyunk, akik voltunk, hanem nagyon megváltoztunk, mert nekem arról kell beszélnem, hogy hogyan lehet megtérni a pszichológiából. Nagyon nehéz. Még 33 év se igazán elég. És a gondolatainkról van szó, hogy a világot hogyan látjuk. Majd fogok erről talán egy kicsit részletesebben is beszélni, tehát mindenkit buzdítok arra, és akkor az első kérés az lesz. Bármi itt elhangzik a mi szánkból, a jelen lévőket kérem, mert ez lenne az aktív részvétel, ha valakinek, és ez nagy felelősség, közben Isten igéje valamiképpen az elhangzottakhoz kapcsolódóan megszólal, akkor legalább tegye meg azt, hogy fölemeli a kezét. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a folytatása. Nyilván örülnék, ha meg is szólalnánk. Én úgy követem a Bibliát, hogy az ember nem merte megszólítani Istent. És hogy miért mondta ma reggel azt, hogy ne rejtőzködj, a világ legjobb rejtőzködői a pszichológusok. Jákob kiváló rejtőzködő volt. Most éppen egy műtétnek nézek elébe, néhány nap vagy hét múlva kerül rá a sor. Nini miről szól? A bal lábról szól, hogy a testvérek a munkahelyemen viccesen azt találták mondani, hogy ne sántikálj kétfelé. Azt hiszem, ismerjük ezt a kifejezést. Na de hát lehet-e, és hogyan abból a gondolkodásmódból megszabadulni, ami az ember reménysége volt, és amihez mind a házasságát, gyereknevelést, és mindent hozzá kötött, mert a szülei nem ismerték ezeket a tudományokat. Az a jelenet, amiről Judit beszélt, hogy indultunk el, hogy is jöhettek az én számban olyan szavak, amikor jószerével már pszichiáterhez jártam, csak zárójelbe jegyzem meg, azokban az évtizedekben, amerikai statisztikákban kimutatták, hogy az öngyilkossági lista élén a pszichiáterek és a pszichológusok állnak. A kollégáim indítványozták, hogy nagy baj van, most már jó lenne, ha szakemberhez mennék. Tetszenek érteni? És elmentem. És akkor végigfutott rajtam, hogy de mi lesz a feleségemmel? Hát ő nem beteg. Én depressziós vagyok, alkoholista vagyok. Na de hát ő, hát az erény bajnoka. Tartja a családot, délután este is dolgozik. Minden az ő vállán van. Akkor is szégyenbe elmegy az óvodába, ha az önmagát kiütött férje nem megy el a gyerekért, vagy valahogy elintézi. 33 évvel ezelőtt. És vajon most mi van? Isten a következőt mondja ezen az egész héten, a Máté evangéliumának a 22. részében olvassuk ugye azt a nagy parancsolatot, ami ennek a hétnek a napi előadásait, igehirdetéseit fémjelzi mondatról mondatra. Majdnem azt is mondhatnám, hogy szóról szóra, mert hogy vajon értjük-e, amit olvasunk, vagy amit hallunk, mert az Isten beszéde nem az ember beszéde. Valaminek történnie kell, hogy az Isten beszéde az emberben is Isten beszédévé változhasson. És a parancsolatban mindjárt olvasom, a szívre helyezi a súlypontot a törvény. A 34. verstől kezdtem annak idején olvasni, amikor készültünk erre a hétre, és az ige így szól. Máté evangéliumának a 22. verse, 22. rész, 34. verse. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szaduceusokat elhallgattatta, összegyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. A hét igéit, az imént felolvasott versek. A maga a nagy parancsolat. Nem véletlenül kezdtem azzal, hogy ki volt az, aki kérte, kérdezte Jézust, hogy a törvényben melyik a nagy parancsolat. Nem tudom, hogy fönnakadtatok-e ezen valaha. Én is döbbenten néztem, hogy hát itt valami olyan van, ami mellett olyan könnyedén elmegyek. Hát olyan sokszor olvastuk már ezt a történetet. Hirdettek igét, magyarázatokat hallottuk, bibliaórát tartottuk. De akkor mi ez, ami most szíven üt? Tudjátok mi? Mester. Hát mi az, hogy mester? Egy farizeus, ott van az övéivel együtt, ebből a csoportból kiválik, és kezdeményez. Kifelé kezdeményez? Hát egy olyan valaki felé, akivel kapcsolatban addigra már nagyon komoly szellemi konfrontáció és háború folyik. Micsoda? Háború? Hát hol a háború? Annak mi köze ehhez? Lehet köze? Hát ez egy egyszerű kérdés. Kérdés. Hát aki tudja, az vajon kérdez? Nem inkább vizsgáztatás? Tudod-e? Hát milyen szándékkal jött? Hogyan jött a templomba? Ki a templom? Ki a fej? De hiszen épp azt akarja bizonyítani, hogy nem ő, Hát ő nem lehet. Ez a farizeus nem pszichológus volt, de akár lehetett volna az is. Hát ő annyira ismerte a törvényt, hogy Jézusnál is jobban tudta. És bármit tesz, ami eltér attól, amit várnak, rajta lehet kapni. Ha végignézitek a 21. és a 22. fejezetet a Máté evangéliumába, akkor egy izgalmas kutatásba kezdhettek. Számomra a Biblia mindig úgy van most, hogy egy ponton, én olyan aprólékos ember vagyok, nem rendes, de aprólékos, fönnakadok a kicsin. Aztán észrevettem, hogy ezen keresztül valami kicsit akar az Úr nekem mondani, aztán kiderül, hogy ez nem is olyan kicsi, egyre nagyobbá válik, és ahogy a fénypont kezd kisugározni arról a pontról, mester, akkor kezdjük látni magunkat. Ez az ember rejtőzködött. Nikodémus vajon, aki közéjük tartozott, rejtőzködött? Hát, éjszaka ment. Ez a többiek előtt van. Az övéi között. Ha az övéink között vagyunk, védelembe vagyunk, nem igaz? Ezért jó tömörülni. Vagy ezért jó például egy ilyen előadóba lehetőség szerint hátraülni. Mert együtt vagyunk, védelem alatt vagyunk. És ki gondolná, hogy félünk? Hát ez azért van, mert idegen. Hát az Isten nem idegen először. És ő kapcsolatot akar. Azt mondja, mester. Nem azt mondja, hogy mesterem. Mester ugye rabbi, tanító. Ha előre megnézzük, látjuk, amíg csoportban vannak, akkor úgy szólítják, hogy mester, és utána tegezik. Ez az ember Jézus Krisztust nem definiálja, szerep. Társadalmi szerepként van megszólítva. Mi mindannyian itt szerephordozók vagyunk. Mi is, akik ide kiáltunk. Ugye én egyetemi tanár vagyok. Judit nyugdíjas, nevelési tanácsadóba dolgozott. Én kutatóintézetben voltam kutató. Szerepek. A szerep véd, és elrejt. Ki elől véd? Ezeket mi alkotjuk? A fejünkben a gondolataink, ahogyan bennünket nevelnek, ahogyan neveljük egymást, ahogy a gyülekezet is. Hány lelkész testvérrel esett szó arról, hogy beleszorul elvárások börtönébe. De ha a házasságra gondolunk, akkor nem. Kinél hosszabb, kinél rövidebb ideig tart a szerelem. Nálunk meddig tartott? Nem készült.
Egy pár évig. Igen.
És tudják?
Pár évig. Igen. Az a fajta szerelem, az biztos, hogy egy pár évig. De hogy most sokkal közelebb vagyunk egymáshoz, az is biztos.
Tehát, akkor a szerelem, meg ezek szerint a közelség, férfiak, nagyon figyeljetek oda a feleségetekre. Ő segítőtárs, akkor is, ha érdes, vagy kemény, vagy kiborult, vagy akármilyen, aminek nem szeretitek. Nagyon nehéz testvérek ezt tanulni. És ha megengeditek, és itt lesz idő, nem is beszéltünk, hogy mennyi van, arról mindenképpen szeretnék beszélni, vagy reménység szerint Juditot is be tudom vonni, Mert ez nem jó, hogy a férfi kiáll, és elkezd prédikálni, és elmondja a tutit a Biblia alapján, és esetleg ott a felesége, aki pontosan tudja, hogy mi a helyzet. Mert az ideát, hát ez olyan gyönyörűséges elmondani, de vele együtt élni, ő él. És hogy mi a valóság, azt ő fogja tudni. És hogyha a férfi nem kap ebből egy kis ízelítőt, vagy valamit, akkor magára van hagyva. És nem tudom, hogy érzitek-e, hogy ugye elkezdtem, fölolvastam egy igét. Még igazából egy szót nem szóltam róla, mert még csak a bevezetésnél tartunk, hogy ki ez a farizeus. Kiről van itt szó? Kikkel harcolt Jézus Krisztus, ugye, amikor bevonul, és ott mindenféle provokációkkal el akarják téríteni, hogy kiderüljön róla, hogy egy csaló, nem igaz, amiről beszél. Gondoljuk meg a legnagyobb, ugyan ők nem hivatalosak voltak, de a legnagyobb biblia tudósok léte függ attól, hogy bizonyítani tudják, hogy nem ő a messiás. Hát egy olyan világban élünk, ahol az egész világ bizonyítani akarja, hogy Jézus Krisztus csak egy ember. Persze, lehet neked, te lehetsz keresztény, de lehetsz buddhista, lehetsz sintoista, bármilyen más vallás, mert hinni kell, még az ateista is hisz. És akkor szépen megvagyunk együtt így. A kérdésem, és tényleg nem vizsgáztatás, bár majd eldöntitek, mert ez a farizeus most itt van. Azt mondja, mester. Képzeljétek el, hogy az embert az Isten minek nevezte, amikor először megszólította. Talán így soha nem hangzott a kérdés. Ugye, mert igék, azaz cselekvést kifejező szófajon keresztül, valakinek hallom a hangját, nem tudom, hogy igét mond-e, vagy éppen vigasztal valakit, de valami hangot hallok, hát ez a hang úgy találta szólítani az első embert, hogy te. Hát azt mondja, hogy a kert minden fájáról szabadon ehetsz. Ehetsz. Te. Te. Mi meg úgy szólítjuk, mester. Ugye az ének miről szólt? A dicsőítés. Hogy ő magát nekünk adta. Nekünk. Te, Judit itt a közelség távolságról mondott, hogy a szerelem ellenére most sokkal közelebb vagyunk egymáshoz. Ez hogy lehet? Miben lehetünk mi közel egymáshoz? Emlékszem, néhány évvel ezelőtt egy baptista gyülekezetbe feltették tőlünk a kérdést, mint házaspároktól mutatkoztunk be, és tartottunk egy előadást, hogy milyen dolog szeretni? Könnyű-e, vagy nehéz? Emlékszel?
De persze. Én rögtön rávágtam, hogy könnyű. Hát abban az állapotban voltam, és így. Ezt válaszoltam. Meg voltam döbbenve, hogy Sándor megmondja, hogy nehéz. Hát...
Na most...
Szükség volt rá.
Így van, és ha már itt tartunk, akkor így előjáróba, hogy az az Isten, aki ugye megszólította az embert, és azt mondta, hogy a kert minden fájáról szabadon ehetsz, az nem hagyta abba. Tehát nem csak ezt mondta, szabadon, az előbb énekeltük, hogy szabadok vagyunk. Most őszintén mondom, és talán ezt kaptam az Istentől, egész kicsi gyerekkoromban is nem tudtam, hogy kiről van szó. Voltak emberek, helyzetek, ahol nagyon-nagyon jól éreztem magam. Pedig idegenek voltak. És jó volt, pedig féltem az idegenektől. Aztán voltak olyan helyzetek, ahol pedig görcs, félelem, szorongás, bénultság, tehetetlenség emberek között. Hol ez, hol az? Mitől lehet ez? És amikor az Isten lelkét vehettük a megtérésünk során, nem is értettük, hogy mit jelent az, hogy behívni Jézus Krisztust a szívünkbe, meg hogy az életünket odaadni. Hát mi az, hogy odaadni? Hát ez érthetetlen fogalom. Gondoljátok meg, 40 évesen olyan fogalmakkal ismerkedni, amiről soha nem hallottunk. Cseri Kálmán és a gyülekezet érdeme, hogy nagyon világos, egyenes tanítással bevezettek arra bennünket, hogy ez mit is jelent. De amiért itt szólunk, az, hogy nem elég a beszéd, mert hogyha amit hallasz, nem éled meg, az nem a tiéd, és abból nem fogsz életet nyerni. A megéléshez bátorságra van szükség, ami pedig nincs. Mindig is gyávának gondoltam magam, és mindig is törekedtem elrejtőzni a tömegbe. Soha nem akartam tanár lenni, lelkész meg főleg nem. Pedig megfordult 16 évesen, de hát egy olyan gyereknek a fejébe, aki azt találja leírni, én nem hajtok térdet senki előtt, magamnak én vagyok az Isten. Gondoljátok meg, 16 éves gyerek, ilyen gondolatai, hogy ennek valaha az életében lesz jelentősége, és erről lehet a szüleinkkel beszélni. Jelenlévő fiatalok, tudtok a szüleitekkel beszélni? Olyan dolgokról, ami a szív titka? Hát nem rájuk tartozik. Az én édesapám azt kérte a házasságunk kötésének az alkalmával Judittól, hogy Juditkám, 56 éves volt, és csak azt kérem tőled, hogy szűj Sanyinak két fiút. Hát olyan furcsa volt, kapatos volt az öreg, nem volt ritka, éjjelente Adival jött a szerelmes ágyunkhoz, és éjszaka sírva olvasta, busult a magyar jelenen és jövőn, a kommunista apám, akit az öregasszonyok a református templomba láttak sírni. 5 hónap múlva jött a gyászír. A 3. infarktus elvitte, és úgy mentünk a temetésére, hogy az első baba már megfogant Juditba. 2,5 évvel később a második fiú is. Tudjátok, amikor idefelé jöttünk, sose jutott eszembe, mostanában kezdem, hogy visszajön 75 éves lévén, de hát ebbe azért alkoholmennyiség is nyilván évtizedek alatt szerepet játszhatott, hogy hova is jövünk. Mert hogy jártunk már itt, nem ezen a helyen, a Szalajka völgy. És hát majd lehet, hogy még előjön a családunk története. Olyan jó volt hallani, hogy az egyik leány is, a másik is Sándorékkal itt szolgál. Volt egy gyülekezet kezdeményezésünk, ahol mindannyian ott voltunk. Most különböző helyeken vagyunk, és az is az őszinteséghez tartozik. Hát, jobb lett volna előbb. Előbb igent mondani Istennek. Biztos, hogy hívott bennünket, mert 13-11 éves, 10 éves fiúknak az Isten szeretetét és a hozzávaló tartozást elkezdeni tanítani. Hát, ha valakit ez érdekel, arról szívesen beszélünk majd. Mind a ketten átadták az életüket, de hát a házasságuk nem igazán úgy indult, ahogy a miénk. A kérdés tehát, hogy mit gondoltok, és kérnék tényleg válaszokat rá, hogy Ádám szerette-e Istent? Ez egyben a kérdés tulajdonképpen egy biblia vizsgálati módszer. Hát hogy szerethette volna, hát nem is hallotta. Hát nem is tudta arról, hogy van Isten. Egy hangot hallott, hát akkor mi köze a kettőnek egymáshoz? Hát akkor ne magyarázunk bele, a felségem néha szokta mondani, hogy spekulálsz. Ez mindig rendkívül rosszul érint, pedig ugye azt tanulgatom, hogy hát a hitbéli meggyőződésben szilárdan meg kéne állni, még ha a feleséget kérdőjelez meg, akkor is. De úgy látom, hogy van erről véleménye a feleségemnek, úgyhogy hallgassuk egy pillanatra. Egyfelől, hogy mit gondol Ádám Isten szeretetéről, meg a férjének akár az Isten szeretetéről.
Igen, szoktam mondani Sándornak, hogy most hogy ami nincs leírva a Bibliába, az ne spekulálja. Az, ami ott van, azt fogadjuk el, és azzal foglalkozunk. De azért belátom, hogy lehet mögé nézni. Hogy mi történhetett. Például ugye most Ádámot kérdezte, hogy Ádám. Hát ugye Ádámnak mondta Isten, hogy minden fáról szabadon ehetsz, csak arról az egy fáról ne egyél, mert akkor meg fogsz halni, vagy meg kell halni. És hát Ádám, nem tudom, hogy ő akkor szerette az Istent, mert akkor ő annak örült, hogy minden fáról szabadon ehet. És a másik dologgal meg, hát ezt már annyiszor elmagyarázta nekem a Sándor, hogy a másik dologgal nem foglalkozott. Valóban nem foglalkozott, mert el volt foglalva a teremtett világ szépségével, meg a dolgaival, meg a földdel, meg az állatokkal, meg elnevezte az állatokat. Tehát, hogy annyiféle dolga volt, hogy abban a dologgal, hogy mostan másikkal nem mehetett, nem is érdekes, nem is kívánta. És nem foglalkozott vele. Ezt szokta nekem magyarázni, hogy nem foglalkozott Ádám a parancsolatnak a második részével, és én mindig fölmentem Ádámot, hogy hát mással volt elfoglalva. Hát annyi minden volt, és hát persze, hogy aztán ennek lett a következménye, de még mindig nagyon meg tudom érteni Ádámot, hogy nem koncentrált a tiltásra, hanem a lehetőségre. És hát szerette az Urat, mert nem is a tiltásra szerintem nem is gondolt, hanem valahogy, hogy mondjam, természetesen benne volt, hiszen ahogy elnevezte az állatokat, azt írja a Biblia, az lett a nevük. Tehát Isten elfogadta azt, ahogy Ádám elnevezte az állatokat, azok a nevek biztos azoknak megfelelő volt, tehát valami természetes együttélése volt Istennel, amíg nem jött a baj.
Ezzel kezdődik. Ugye a Teremtés könyvében az első napnak a verseit látjuk, annak a harmadik és negyedik versét. Ugye kezdetben Isten teremtette a mennyet és a földet. Ugye a föld még kietlen és puszta vala, a mélység fölött sötétség, és a vizek fölött Isten lelke lebege. És ezt követően olvassuk a harmadik verset, ami így hangzik, hogy akkor ezt mondta Isten, legyen világosság. Most ezek a gondolatok azért nagyon lényegesek, mert hogyha valamit az emberről meg akarunk tudni, akkor ne a Wikipédiát, meg az internet különböző pszichológiai olvasatait és tudományait kezdjük forgatni, hanem próbáljuk elővenni a Bibliát, és újra elgondolkodni azokon a szavakon, amik hát magyarra vannak fordítva. Nyilván az eredeti nyelv sokkal többet hordoz, de a lényeget mégiscsak áthozza. Mit jelentenek ezek a szavak? Tudjátok, vagy értitek, hogy hát csak mondok egy példát. Imádkozni Istennel. Ha ugye azt mondom, hogy ezt a néhány verset csak elkezdem, azt mondod Isten, hogy az van leírva, hogy akkor. Uram, mi az, hogy akkor? Mit jelent az életemben akkor? Mikor van az akkor? Mert hogy itt akkor valami, ugye, hogy volt ott az énekben? Ott a sorok végén volt valami, hogy most.
Éppen most.
Éppen most. Na most mi az, hogy éppen most? Mert ezeket a szavakat használjuk. Tulajdonképpen azt vehetjük észre, nem tudom, hogy ti voltatok-e már így, én néha észre kell vennem, akkor azért adhatok állát, hogy egyáltalán észreveszem, mert mint ember nem venném észre, mint hívők, imádkozó ember, hogy nem is imádkozom. Szavakat mondok, és ebben nincs benne a szívem. Ez nem a lelkemből van. És akkor eljutunk az elméig. Milyen érdekes a nagy parancsolatban, ugye úgy szerepel, mind a három ugye, szinoptikus evangélista felidézi ezt a nagy parancsolatot a farizeus kérdésére, vagy éppen Jézus mondatja el velük, hogy ott szerepel mi az első, hogy az Istent hogyan szeresse az ember, a szívével. Kis herceg. A szívről nekünk kis herceg jut eszünkbe. Hát legalábbis a gyerek, akiknek van gyereke, vagy közel van még a gyerekkorhoz. Mi az, hogy szív? Mi az, hogy akkor? Mi az, hogy most? Mi az, hogy mester? Mondtam, hogy ilyen szőröző vagyok, ezt nagyon nem szereti a feleségem, bár szerintem minimum megszokta, de értitek, ha az egyik ilyen, a másik olyan, akkor már kezdjük érteni, hogy miért nehéz szeretni. Hát hogy lesz ebből egy? Egyszerre könnyű, meg egyszerre nehéz. És hogy lesz abból értelem, hogy a kert minden fájáról? De a jó és a gonosz tudásának fájáról nem ehetsz, mert az nap, amely ott is egy nap, akkor is, mikor, ha eszel, meghalsz. Hogy lehet ez a két kijelentés egyszerre érvényes? Ha mindig, vagyis ha minden, akkor minden. És ez is igaz, hát ehettek róla. Tulajdonképpen nem is ez volt a probléma. Ennek az egész eljövetelünknek a kulcskérdése az, hogy mi történt utána. Gondoljuk meg. Meghaltak. Hát itt lehet elmélkedni. Hát Isten szempontjából meghaltak. Na de mi nem az Isten fogalma szerint gondolkodunk a halálról, hanem az emberi. Elmúlás, megöregedés, vagy betegség és vége. És arról tanulunk persze, meg hallunk, hogy hát mi lesz oda át, az valóság. Megvan vagy nincs? Mit mond a harmadik versben Isten? Akkor. Akkor ezt mondta. Az első versben azt olvassuk, hogy teremtett. Miből teremtett? Persze erre mindenféle teóriák vannak. Az a kérdés, hogy gondolkodtál-e ezen már? Hogyan lesznek ezek az igék a tiédé? Én most azzal az örömmel tudok beszélni, hogy én még életemben ilyen bizonyosságot, mint ezek az első versek, soha nem éltem. Akkor, amikor megtértem. De hogy lesz az Bibliának az igéje, az életednek az alapköve? És nem egy, hanem egymásra épülő. És nem csak a tied, hanem a társadé. Azaz a fele baráté. Feleség. Nem féleség, hanem feleség. Meg főleg nem az, ezen is tudunk vitatkozni. Ádám hogy szólította a feleségét? Valaki tudná. Nem a hébert kérdezem, a magyart, épp elég. Tudjátok hogyan? Ez. Na most kérdem én a jelenlévő hölgyeket. Egy férfitől ez. Az Isten meg azt mondja, hogy te. Akkor ott valami történt, és akkor itt jön a dolog, hogy a feleségem hát foglalkozott a kerttel, meg az állatokkal. Igen, mert hát azt tanultuk, Pálhegyi Feri is vidáman beszélt erről, hogy milyen állatkának nevezte. Én anyukámnak szoktam a feleségemet, most már egy jó ideje kell észrevenni, hogy borzasztó, nem az anyukám. Sőt, ráadásul nem anyukámat mondok, hanem anyu. Az anyu az biztos jelzése annak, hogy nem az biztos, hogy nem teljes szeretet. Tetszenek érteni? Az nem teljes szeretet. Az valami, az ilyen jákóbi. Ide is, oda is. És ahelyett, hogy azt mondanám, hogy most haragszom rád. Na de hát ahol szeretet van, és ilyen jól vannak, netán szerelem, hát a szerelembe lehet haragudni. És akkor jön a költő, hogy érted, haragszom, nem ellened. Hát értjük, hát ez nem ugyanaz. Hát Isten a parancsolatában nem így beszél, ő egyenesen, nyíltan beszél, és elmondja, hogy ha megteszitek azt, annak lesz következménye. Semmi extra büntetés nincs. A következményekről beszél. Mindennek következménye van. A gondolatainknak, nem ám a beszédünknek, vagy a cselekedetünknek, eljutunk majd talán egy olyan korba, ahol ezt műszerekkel és egyebekkel világosan, tehát gondolatátvitelek, nem lesz olyan rendkívül messze. Tehát, azt hallottam, ha jól figyeltem, hogy azt mondta a feleségem, hogy szerette az Istent. Na most, ugye, mivel nem beszéltük meg, hogy én miket fogok kérdezni, hanem ő rám bízza magát, bízom benne, hogy úgy, hogy az Istenbe bízik, hogy ő vezeti ezt az alkalmat, és ez nekem nagyon jó, amikor érzem, hogy rám bízza magát, persze nagyon nagy a felelősség, mert nagyon elronthatom. És volt ilyen csendes héten is alkalom, ahol plenárisan hát sikerült egy drámát. Nem készültünk. És az Isten olyan csodálatosan tanított és kimentett az egész közösséget, hogy Hát én mindenkinek ezt kívánom, hogy akár pulpituson, akár a sorok között megélt drámák, életre szóló szeretett ajándékok lesznek. Higgyetek el, szóval próbák nélkül, és ezeknek a megértése nélkül nem változik az életünk. És a nem változás az ember esetében a bűn fogsága. Ott volt tehát a kérdés, hogy szerette Istent Ádám. Én úgy hallottam, hogy a feleségem azt mondta, hogy igen, hát tulajdonképpen szerette. És akkor nagyon nehéz most elmondanom, hogy én erről mit gondolok. Pontosan azért, mert ő neki most már ugye látom az álláspontját, és hogy tudom úgy megfogalmazni, vagy egyáltalán úgy beszélgetni erről vele, hogy ő neki az jó legyen. A probléma az, hogy ő tudja, hogy mi a jó, a férfi meg találgat, meg próbálkozik. És azt vettem észre, az Isten igéje szól kettőnk között, az garantáltan jó neki. De hát ezek szerint nem tudunk folyamatosan Isten beszédével beszélni. Hát hogy lesz ez a miénk? Memoriter, világéletemben nagyon rossz voltam, és szégyellem, hogy nagyon nehezen tudok megjegyezni dolgokat, nyelveket se tudtam igazán megtanulni. Ugye ez a múlt. A szorongó gyerek, diszlexiás, akkor még ilyen nem volt, de nyilvánvaló, csupa deficittel rendelkezik, hát nem fog kiállni azzal, hogy belesül, meg nem tud elmondani dolgokat. Akkor most ki beszél? Akkor most ki beszél? Feleségem kicsit zárkozott. Engem meg úgy tart, hogy én úgy kitárom magam. Majdnem az exhibicionizmus szintjeig. És az riasztja őt. Hogy lesz ebből szeretet? Mert ugye a feladat az az, hogy szeretitek el magatokat. Nagyon érdekes ennek a hétnek a fölépítése. Sándor testvér azt találta, hogy kezdjük először azzal, hogy szereted-e magad. Ádám szerette magát.
Kérdezett?
Hát?
Ugyanúgy, hát meg volt magával. Hát nem gondolkodott ezen, hogy szereti, nem szereti. Tette a dolgát, tette, amit tehetett, megismerte a világot. Nem kellett neki ezen filozófálni, hogy szereti, nem szereti, hogy van, hanem a lehető legtermészetesebben élt ott abban a közegben. Isten jelenlétében élt, és abban a világosságban, amit Isten teremtett.
Hát azt hiszem, hogy az már kiderült, hogy amikor az igét magyarázzuk, akkor könnyen és nagyon hamar ott van, hogy mi milyenek vagyunk. Kik vagyunk mi. És ez nem baj, mert végül is, amit most Judit elmondott erről, ugye az Isten történetéről, az ő személyéről, hiszen ott minden apró részletet ő tartott kézbe, róla beszélt. És hogyha Istenről beszélünk, és mit mondunk Istenről, az rólunk is szól. Az első tanulság az, hogy az Isten beszédét nem lehet szétszedni. Ez a parancsolat három egységből áll. Az első, hogy hangzott, kert minden fájáról, de a jó és gonosz tudásáról ne. Szabadság és korlátozás. Ez a kettő együtt. Az, hogy el van foglalva a dolgokkal, mi irányítja az ember figyelmét és az egész valóság fölfogását abban, amikor el vagyunk foglalva a dolgainkkal?
Hát a tapasztalat, az érzéki világ, hát az foglalkoztat bennünket. Amit látunk, amit hallunk, abban gyönyörködhetünk, vagy éppen azon bosszankodhatunk, ami körülvesz.
Igen. Akkor egy pillanatra lépjünk tovább ezeken a verseken, mert Judit azt mondja, hogy az érzéki, hogy kell ezzel így, ja nem, nem, várjunk, igen. Ezt az ábrát talán már ismered, ugye ez a kis egyszerű ábra azt fejezi ki, hogy a kijelentés az Istentől van, és két másik a kék betűkkel írt megfigyelés és tapasztalat, az pedig az ember szintje. De honnan jön ez az összefüggés? Hát hogyha ugye akkor Isten megszólalt, és azt mondta, hogy legyen világosság, érdekes módon ott nem olvasunk semmi teremtési igéről, hogy megteremtette a világosságot, és senkit ne tévesszen meg, ez nem a fény, ez nem az, ami majd a növényeket, hiszen érdekes módon a növények előbb vannak, mint hogy az égi testeket ugye beüzemeli az Isten. Most utána lehet ennek nézni, hogy mikor van nappal, meg mikor van éjszaka. Előbb vannak dolgok, és utána van a megvalósítás. Tehát a világosságot nem teremti, hanem előhívja. Továbbá nem csak azt tudhatjuk meg, hogy mi van ezzel a világossággal, mert hát anélkül ugye nincs élet. És akkor feltenném a kérdést, legalább valaki a kezét fölnyújthatná, hogy jut-e eszébe a egész Bibliát tekintettel bármi olyan ige, ami akár a világossághoz, akár a sötétséghez kapcsolódik. Gyönyörű.
Mert az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.
Nagyon szépen köszönöm. Na most értjük jól, hogy az az ige, ami itt elhangzott, az a jelenlévők gondolataiba, különösen, hogyha rákérdez valaki, és tud ezzel szolgálni, olyan igéket mozgósítanak, amelyek ugyanarról az Istenről egy picit más aspektusból, vagy azt valamennyire kibontva megjelenítik. Tehát az Istennek a dicsőítésének egy módja, hogy igéket mondunk, kapcsolunk ahhoz az üzenethez, mert egyébként mindent az előadó fog elmondani. És annak nem vagyunk részesei. De hogyha én egy igét föltok, én aztán higgyétek el, tudom, milyen nehéz felidézni pontosan valamit, amit valamikor megtanultam, mert vajon a Szentlélek jelen van, könyörül, segít, vagy a sötétség erői vannak nagyobb arányban jelen egy közösségbe. Nem véletlenül mondja, ahol ketten, hárman az én nevembe. Gondoljuk meg, ez a legkisebb egység, a család. Ketten, a férfi és a nő. És én azért lovagolok a Ádámon és Éván olyan sokat, hogy a feleségemet nem bosszantani akarom, mert a dolog ezzel a kettővel kezdődött. A háború is, az ukrán is, az orosszal. Különös történelmi események egybeesése. Putyin elnök éppen akkor válik el, amikor nem sokkal követően, vagy éppen egy időben megindul a krími háború. De térjünk akkor vissza, hogy akkor most ki kit szeret, és ugye, hogyha a társ szeretete, a fele barát szeretete, ugye ez nem választható el a magunk szeretetével. De vajon tudjuk-e, hogy kik vagyunk mi? Hát, hogyha a társunkat aznak nevezzük, vagy eznek nevezzük, vagy éppen anyunak nevezem, akkor ő nem az, akinek az Isten szándékozik, hogy legyen. Legyen világosság. Megváltoztatja a dolgokat a világosság, mert megvilágítja a sötétség dolgait. És tudhatjuk, hogy a Teremtés könyvének az elején nem véletlen, hogy János magyarázza el. Hát addig mindennek kellett történnie. Hát elhallgattak a proféták. Hát több száz évig nincs Istennel kapcsolata a zsidóságnak. Hát meghalt a zsidóság. Egy halott vallás lett. Ki fogja őket föltámasztani? Ki fog bennünket föltámasztani? Nem tudom, hogy friss, fiatal gyülekezet, ismeritek-e azt a fájdalmat, a Krisztus fájdalmát, hogy meghal a gyülekezet. A miénk halódik. Nem azért, mert Cserik Állavány volt a főpásztor, vagy a nem főpásztor, hanem az a és tudjátok, hogy félhalottan ment föl a szószékbe? És ott kigyulladt, mint Mózes csipkebokra? Hogy a betegség és minden nem tudta legyőzni a szószéken? De milyenek voltunk mi? Lapítottunk, rejtőzködtünk. Miért jöttél? Kérdezi a bejáratnál Jézus a templomba. Ez a farizeus provokálja Jézust. Ott van a templom, az az övéké, kipucolja a templomot. Mit pucol ki? Az emberi személyiséget, az emberi lelket, de nem, a szívet. A lélek az egész embert jelenti. A szív a döntési központ. Mi van a szívünkben? Miért olyan fontos értékeink? Van a fölhívása ma esti gondolatoknak. Mik a mi értékeink? Mit őrzünk a szívünkbe? És hogyha arra gondolunk, hogy Isten hogy szerette a világot, énekeltük itt a világról, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen. Ebből az igéből egyetlen szócska. Adta. Hát Isten hogy teremtette az embert? Önmagát lehelte a föld porából összegyúrt emberbe. A biológiai lénybe, az állatokba nem lehelte. Az órához hajolt. Valaki már érezte magához ilyen közel az Istent? A szerelmesünket. Olyan jó az illata. Belülről jön. Hogy lehet? A mai ember mit mondja? Van kémia. Micsoda? A lélek? Kémia? Én olyan pszichológiát tanultam, ahol ott volt a kis lábbetűkkel írva, hogy lélek már pedig nincs. Ez ilyen burzsuá fogalmi rendszer, maradvány, Kardos Lajos professzor könyvének a bevezetőjével. Lélek nincs. Tehát, hogyha én szeretném tudni, hogy én ki vagyok, akkor az első, hogy megkérdezem az Istent, mutass, vezesse ebbe. Hihetetlen izgalmas kutatás. Bárhol fölütjük a Bibliát, nézzétek meg. Hát itt van a lélek, itt a nagy parancsolatban. Ott van a szív, és ott van az elme. Hát az elme mit hordoz? Hát azt hordozza, amire Ádám és most Judit is tulajdonképpen eljutott, és nagyon óvatosan kell előre haladnom, hogy ne érezze, hogy én meg akarom őt győzni, hanem azt érezze, hogy szeretem. És ilyenkor szokta az órát mutatni. Tessék, szóljál!
Hogy kellene egy kis szünetet tartani.
Ugye jobban tudja, hogy mire van szükség. Én akkor kérdezem a jelenlévőket, semmi gond nincsen. Én nem tudom, hogy meddig van itt mandátumunk. Akár általában kettős ponttal szoktam abba hagyni inkább, vagy abba hagyjuk, tehát tartatunk szünetet, vagy aki úgy gondolja, tehát nyilván mindenkinek szabad bármikor fölkelni, elmennie, ha egy valaki marad, akkor lehet, hogy és kéri, akkor én folytatom, amíg bírja az illető. De ő mondja, hogy nekem is kell. Tudjátok, ez olyan, amikor 28 fok van a szobába, és akkor ott ugye a fájós derék meg egyebek miatt leheveredek délután, és jön kedvesen, és betakar, mert ő mindig fázós. Nekem meg mindig melegen van. És nem tudom meggyőzni, hogy nem magunkból, hogy lehet nem magunkból kiindulni. A legjobbat akarja. Tehát a legjobbat akarja, és hát ezért nehéz a szeretet, hogy és akkor persze dühös az ember, de nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy anyuka, vagy anyu, vagy akármi. Hát azt talán nem, hogy ez. Bár biztos, hogy volt annak idején ilyen is.